Nagyon elszaladt az idő. 15 perc múlva ebéd. Cukormentes.
Van időnk.
Tetszik. Jó. Két hét ezelőtt olvastam egy bibliaverset, vagy néhány bibliaverset, Máté Evangélium 21. fejezetéről. És úgy gondoltam, hogy olvasok egy picit Ellen White-ból, és ahogy kezdtem olvasni, egy picit elmélyültem a gondolatokban, és számomra egy jó üzenetet kaptam, amit szeretnék nektek átadni. Rengeteg ilyen tény dolgokat fogok mondani nektek, és ahogyan beszélünk róla, próbáljatok összeállítani egy képet magatokra, jó? Mert ez a téma, ez nagyon hosszú téma, és nagyon lehet elmélyülni, ahogyan szombatiskolán is elmélyültünk, és nem volt elég ez az egy óra. Úgy szeretnék, hogy elkezdjük egy képet építeni, és majd amikor hazamentek, akkor tovább rákcsáljatok ezek a gondolatokat, ezek a tényeket, amit fogunk megbeszélni. Máté Evangélium 21. fejezet, 12. és 13. versokat fogunk átnézni. Máté 21, 12-13. Azt mondja, hogy azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mind azokat, akik a templomban árusították és vásárolták. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imadságházának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Nagyon érdekes ez a történet. Nagyon röviden leírja itt ezt a leírás két verszakában. Volt még egy templom tisztítása esemény, amikor Krisztus elkezdte szolgálatot. Ez kb. 3 év előtte volt. És arról János Evangélium második fejezetében olvasunk, és nagyon hasonló történetet történt. Szóval amikor itt a fariseusok látják, hogy Krisztus mit csinál, ők már nem lepődtek meg, hanem inkább féltek még jobban, mert emlékeztek az első eseményre, hogy mi történt ott. Mert azt írta, hogy Krisztus úgy beszélt hozzájuk, mint akinek hatalma volt. És attól féltek a fariseusok. Ellen White leírja, hogy amikor Krisztus bejött a templomba, ez Páska előtt volt, akkor egy zajjal találkozott. Rengeteg ember volt ott, és akkor látta, hogy nem tudom hány ezer állatot ott tároltak, vagy oda vitték. És mindenki csak üzletelte. Mintha nem templomban voltak volna, hanem egy piacon lettek volna az emberek. És azt, amikor mondja, hogy a pénz váltok, azért mondja, mert volt ilyen templom adó, amit kellett fizetni. Amikor jöttek oda, akkor fél sekel, fél zsidó pénzt kellett kifizetni, ez volt a templomi adó. És ahogy tudjátok, hogy akkor rómaiak elfoglaltak a területet, és sok embernek római pénze volt. És szóval, amikor oda érkezték templomba, akkor váltani kellett a sekelre, és akkor úgy tudták fizetni. Vagy többször, nem tudom, nagy pénzek eljöttek, nem tudom, 20.000 forinttal, amikor 1000 forintot, vagy nem tudom, 500 forintot kellett fizetni, és akkor váltották kisebb apróra, hogy tudjanak adót fizetni. Ezekkel foglalkoztak ott a templomba. Az emberek azért is jöttek, hogy áldozatot hozzanak, és úgy, hogy messzerel jöttek a Páskára, nem tudtak sokszor kínozni a szegény állatot, egész nem tudom hány kilométer kellett vinni őket, és akkor oda jöttek, és akik ott voltak, kihasználtak lehetőséget, és dupla, tripla, négyszeres árokon árultak az állatokat. Voltak szegény embernek lehetőség adományokat, vagy áldozatot hozni, a galambokat vásároltak. És a galamb nem egy drága állat, ugye? De azokat is ilyen horribilis árakat árultak, és nem néztek, hogy ez egy szegény ember vásárolja, nincs pénze, hanem kihasználtak lehetőséget. Szóval a templom nem volt ez a célja akkor a templomnak, hogy most Istenhez jövünk és áldozatot hozunk, hanem a pénzkereső lehetőség lett. Ha olvasunk Jelenések 18. fejezetét, akkor azt írja, hogy mint az egyház, ami akkor fog, hogy most is létezik, csak a volálkozásokkal, vagy árusításokkal, üzletekkel foglalkozik, kereskedéssel foglalkozik, igen. És amikor szétromlik az egyház, most nem adventista egyházról beszélünk, hanem világ egyházról beszélünk, akkor azt írja a Biblia, hogy sírtak miattak. Nem azért sírtak, hogy az embereket sajnálok, hogy az Isten nem találtak, hanem azért sírtak, hogy a kereskedelmi lehetőség megszűnik. Szóval hasonló szituációról írja a Biblia a Jelenések könyvében. És azt írja Ellen White, ott áll a Krisztus az egész közepén, ott zajt csinál, nem tudom, hány ezer állat, és azt mondja, hogy senki nem veszi észre, hogy miért vannak ott az állatok. Nem gondolják, hogy az állatok azért vannak, hogy meg fognak áldozni őket. Ártatlanak állatok. Hogy ennek van egy komoly üzenete, egy szimbóluma van, hogy a bűn miatt fognak megölni ezeket az állatokat. Azt írja Ellen White, ezekről nem gondoltak egyáltalán. Hogy nem csak a pénz volt a lényege. És gondoljatok, ott van a Krisztus, akiről beszélnek ezek az állatok. Akire mutatnak az állatok. És senki nem veszi észre, hogy itt van a megváltó, akit pár nap múlva ugyanúgy fognak megölni, és észre fognak venni, hogy ez mit jelentett. Ott áll a Krisztus, és ezeket látja. És őt személyesen érinti az egész szituáció. És ilyenkor kiűzi az egész zűrzavart, a fariszeusok nem mernek neki szólni, és akkor leül, kizavarja, akik jöttek vásárolni, vagy árulni, és leül Krisztus, és azt írja a Biblia, hogy csak betegeket engedtek be a templomba, betegeket, gyerekeket, akik azért jöttek, hogy békességet tudnak, vagy megoldást tudjanak találni. És leült Krisztus, és azt mondja, hogy is gyógyította mindenkit ebben a templomban. A templom, ez egy szent hely. És ott összekevertek az emberek a szent dolgokat, nem szent dolgokkal. Emlékeztem Dániel könyvében, amikor valaki keverte a szent dolgokat, nem szent dolgokkal.
Belsazar,
ugye? A templomból kihoztak az Isten edényeket, se többi pohárokat, és abból kezdte bort inni, amivel saját Istenét dicsőítette. Felmagasztalta. Mi volt ennek a következménye?
Írás.
Hogy más szavakkal ítélet volt. Ugye? Azonnal ítélet volt, és elpusztult a Belsazár, míg az egész királyság akkor. Szóval nem keverjük a szent dolgokat nem szent dolgokkal. Ugye? A közönséges dolgokkal. Igen. Aztán felmerült bennem a kérdés, hogy a templom, mi a célja a templomnak, hogy minek van a templom egyáltalán? Istennek szükség van templomra. De az Istennek szükség a templomra?
Nem.
Azt írta Isten, hogy milyen templomot fogsz építeni nekem. Hát a föld, az nekem a lábnak a...
Sámolja?
Sámolja. Ugye? Szóval nem férek bele. Bármekkora építesz, nem fogok beleférni. Az Istennek nincs szükség templomra. Miért létezik a templom? Mert nekünk szükség van rá. Igen. Nem azért, hogy Istennek szükség van az emberre? Istennek szükség van az emberre?
Nincs. Nekünk van szükség.
Isten szeret, de nincs szükség. Isten el lesz nélkülünk is. Ugye? Nekünk szükség van az Istenre. Nekünk szükség van a templomra. Azért Isten mondta, hogy építsünk egy helyet, én Fehérvár Csurgon, ahol a testvérek együtt tudnak lenni, és ahova lejövök én is találkozok vele. Legyen egy rendezvú, egy időpont, egy hely, ahova miattuk fogom én találkozni. Ezekben a falakban. Azért az is létezik, amikor felépítünk egy templomat, vagy vásárolunk egy házat, akkor felszenteljünk. Vagy azt jelenti, hogy elkülönítünk. Ez a hely nem milyen közönséges, ugye? Ez egy szent hely. A mindegyik hely, ahova lejön az Isten, ez egy szent hely. Mit jelenti, hogy szent?
Elkülönített.
Akkor hozhatunk ide üzleti dolgokat. Hozhatunk ide, amit üzleteltem múlt héten, és most akarok megbeszélni, megtervezni, és hát ha itt is üzletelek, eladok valamit, vagy veszek valamit. Nem. Mire hasonlít az, hogy én nem jöhetek ide a saját hét közbi dolgokkal? Mire hasonlít ez? A szombatnapi parancsolatra, ugye? Szóval, amikor, amielőtt Isten megengedte, hogy fölépítsünk a templomat, az Isten már megtette azt, hogy kijelölte egy helyet időben, ahol Isten tud találkozni velünk. A templom már létezett, csak nem voltak a falak. Azt mondta, amikor találkozunk, akkor felejtsétek mindenről, nem üzletelünk, nem vásárolunk, vagy nem adunk el, hanem én lejövök, és én veletek leszek. Most a trükk kérdés. Istennek szükség van szombatra? Nincs. Az Istennek nincs szükség a szombatra. Miért? Mert szombat az ilyen állapot, ahol békesség van, ahol nincs háború. Emlékeztek, Norbi biztos beszélt nektek a szombatizmusról. Ugye? Hogy a szombat az ilyen állapot, ami mennyben van. Az Isten szombaton él. Vagy szombatban él minden nap. Ugye? Miért van szombat? Nem az ember volt teremtve a szombatnak, hanem szombat volt teremtve az emberért. Ugye? Jól idézem? Ugye? Megint, nem Istennek szükség van szombatra, nekünk van szükség a szombatra. És Isten úgy látta, amikor teremtette minket, ő már látta, hogy ha nem lesz szombat, akkor az ember elsüllyed saját foglalkozásokban, saját bűnekben, és elfelejti az Istent. És azt gondolta, hogy én segítek az emberek, hogy ne felejtsenek rólam. És teremtsem ezt a templomat, aminek nincs falvai, hanem csak időszakot, amikor én lejövök, és felszentelem őket, és megáldom őket, és feltöltöm őket, és meggyógyítom őket, és velük fogok foglalkozni. Isten ezeket megteszi, értünk, nem azért, hogy utál minket, vagy haragra, hogy mondtuk a szombatiskolán, hogy a haragnak fiai vagyunk. Nem, azért, mert ment minket, mert szeretne, hogy mi teljes életet tudjunk élni. Szóval, a templom, a szombatnap, ezek a szent dolgok. És amikor lejön az Isten ide, értünk, akkor azt kéri, hogy ne keverjük össze közömbös dolgokkal, hanem csak vele foglalkozunk. Ha már valaki lejön, akkor adjuk nekik a figyelmüket, az érzésünket, a szívünket, és próbálunk megérteni, amit Isten próbál kommunikálni. Adjunk az Istennek a mindennapi problémjainkat, és megmutatjuk neki, hogy mi bízunk rá, hogy ő szombaton tud megtartani azt, hogy rosszabb nem lesznek. És majd megoldást fog találni a vasárnap, vagy következő héten, valamikor. Adjuk az Istennek mindenünk ezen a napon, ezen a helyen, és ne keverjük a közömbös dolgokkal. És ha már beszélünk, hogy az Isten szombatot erre a célra elkülönítette, akkor emlékszem, amikor ezt mondom, hogy az Isten lejött az emennyből, melyik eseményre gondoltak? Amikor az Isten a mennyből lejött találkozni az emberekkel. Sion hegy. Ugye? Milyen körülmények voltak? Mennydörgés, villámlás. Miért volt? Azt írja ugyanaz fejezet, hogy az Isten szeretett volna, hogy féljenek az emberek az Istentől, hogy távol legyenek a bűntől. Hogy meglátják, hogy mekkora hatalmas az Isten, és amiatt távolabb legyenek a bűntől, hogy ne kövessenek a bűnt. De nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ez a hely ugyanúgy szent volt. Azt mondta, hogy csak különböző emberek tudnak felmenni a hegyre. A többieknek 3 napig tisztálkodni kellett, ugye felkészülni kellett. Csináltak egy kerítés a hegy körül, hogy ne érintsenek a hegyet, és távol voltak, mert ez a hely szent volt. És akik Egyiptomból jöttek, az izraeliták, ezek nem voltak akkor okos emberek. Azért jött az Isten, hogy okosat tegyen őket. Ugye? Vagy úgy mondhatunk durván, hogy közömbös emberek voltak. És az Isten mondta, hogy nem, ne csinálják egy hibát és meghalljanak, hanem ez, értsenek, ez a hely szent. És felment a Mózes, felmentek a vének, ugye? Azt írja, hogy vacsoráznak, mert te cukros vagy.
Vigyázz!
És utána csak Mózes felment. És mi volt a cél ennek a találkozásnak? Törvényátadás. Az Isten lejött az emberekhez egy üzenettel. Egy életmentő üzenettel. Amikor beszélünk, hogy mi itt vagyunk, templomban vagyunk, és adjuk az Istennek a figyelmünket, azért lejön az Isten, mert egy fontos üzenetet fog mondani számodra. Nem számunkra, hanem számodra. Miért? Mert lehet, hogy egy predikációban csak 7%-ot fogunk emlékezni rá, de lesz egy szó, egy mondat, ami személyesen neked szól. Volt ilyen már? Amikor egész héten gondolunk, hogy mi a válasz ezeknek, hogy hogyan tudok megoldani a problémám. És szombaton jövök ide, és akkor a predikátor egy szóban, egy mondatban megoldja a megoldást. Mert az Isten ezt az üzenetet csak neked szánta. A többiek lehet, hogy nem is hallottak erről, vagy ezt a mondatot nem is hallottak, de ez neked szólt. Amikor az Isten ide lejön ebbe a templomba, akkor azért, hogy üzenetet fog adni neked. Ezen a szent helyen. Hol találkoztunk mi ezzel a kifejezéssel, hogy szent, ez a hely szent? Amikor Isten mondja, hogy ez a hely szent.
Csipkebokor.
Csipkebokor, ugye? Hogy ez a tűzes bokor, ugye? Mi történt ott? Mi volt a lényege ennek az eseménynek?
Égett a bokor, de nem égett el.
Igen, de miért Isten lejött? Mi volt az egésznek?
Mózest
elküldje Egyiptomba. Mózes kapja egy misszió munkát. Nem akármilyen misszió munkát. Isten elmondja Mózesnek a megváltási tervet. Izrael számára. És elküldi őt. És mondja, hogy te által fogok én menteni az Izraelt. Mit mondta Mózes, hogy megyünk! Alig vártam, 80 éves vagyok, alig vártam, most megyünk. Nem ezt mondta. Jöttek a kifogások, nem? Hát én már 80 éves vagyok. Hát én már alig beszélek saját nyelven. Egyiptomi nyelvet már elfelejtettem. Hát itt van a családom. Hát itt vannak a juháim. Hova megyek én? Én már paraszt gyerek vagyok. Én már nem vagyok király. Itt vagyok a hegyekben. Hova engem küld valaki mást? Hányszor találkozunk azzal, hogy amikor itt vagyunk, és van egy kihívás, meghívás, mondjuk keresztségre hívjunk, vagy feladatra hívjunk, vagy egy misszió munkára hívjunk, hogy segíteni kell, és akkor jönnek a kifogások. Vagy amikor választások vannak, és akkor hívjunk, hogy nem tudom, most egy nevet mondom, hogy Marika, tudnál segíteni azzal és azzal? Hát vannak jobban emberek ezekre a feladatokra, fiatalabb, vidám, én már nem vagyok ilyen. És jönnek a kifogások, mint a Mózes hallanék, ugye? De gondoljátok, az Isten lejött erre a helyre, és téged szólít, és hívja egy feladatra. Nem akár milyen feladatra, hanem azt mondja, hogy általad fogok menteni az embereknek az életét. Rész lehet, egy fontos rész, egy fontos kerék lehetsz a megváltási tervben. De akkor csak Izraelről volt szó, most az egész világot kell menteni. És az Isten mondja, hogy én téged választalak. És az, hogy te mondod, hogy milyen hiányos vagy, én majd potolok. És ezért írta nekünk a Mózes történetet. Gondoljatok, Ellen White azt írja, hogy ilyen a helyen, szombatnapon, templomban, közösségben, amikor történnek a meghívások, misszió munkában, menteni az embereknek az életét, akkor lesz az, hogy a Szentlélek kiáraszt ránk. Kiáraszt? Jól mondom?
Igen.
Kiárad ránk. Azt mondja. Azt mondja, hogy ez nem lesz titokban, nem lesz ott két ember valahol szobában, hanem azt mondja, hogy nagy eseményeken, nagy rendezvényeken lejön a Szent Lélek, és csodákat fog tenni általunk. Nem erre várunk? Nem erre várunk? Erre várunk, ugye? Milyen hiányosak voltak a 12 apostol? Elég hiányosak voltak, de addig, amíg nem jött rájuk a Szent Lélek, és hirtelen mindenki lingvista lett, mindenki több nyelven beszélt, és nagyon okosan beszéltek. És, ja, igen. És leveleket írtak, amiket 2000 év múlva még mindig olvasunk, és merítünk onnan a pszichológiát is, embertudást, stb. Stb. Hát ezek csak a halászok voltak, pecások voltak. De a Szent Lélek úgy tud átformálni téged, hogy te bármilyen feladatra képes leszel. Csak az Isten azt mondja, hogy amikor lejövök erre a szent helyre, légy alázatos. És amikor én mondom, hogy én téged választam, akkor ennek van egy oka, miért téged választam. Lehet, hogy ez csak egy telefonhívás lesz egy ismeretlen weboldalról, de én téged választam erre a feladatra. Azt jelenti, hogy amikor Krisztus mondja, hogy az én házamat imádságházának nevezik. Amikor itt vagyunk, akkor beszéljünk az Istennel. Azt a dialógus senki ne menjen közbe, amikor Istennel találkozunk itt. Tanuljunk, merítünk az Istentől egy új tanulságot. Érezzünk az Isten jelenlétet itt. És amikor hív minket valamilyen feladatra, fontos feladatra, akkor mondjuk neki igent. Legyünk alázatosak, vegyünk le egy szépünket, és mondjuk, hogy hiányos vagyok, de potol a hiányságomat. Mert te tudod, hogy miért engem választál erre a feladatra. Aztán gondoltam magá a templomra. A helyre, hová pült ez a templom. Tudjátok, az első templom, ez a Solomoni templom volt, ugye? És ez egy dicsőséges templom volt. Eszter, rajzol el nekem egy Solomoni templom. És azt olvasunk, amikor jött a babiloni fogság, ugye, és elpusztították a templomat, és amikor visszajött, és felújítottak egy újat, amikor vége volt az egésznek, az idős emberek oda leültek, és nagyon örültek neki. Sírni kezdtek. És az ifjuk rájuk nézik, és mondja, hát ezek megbolondultak. Annyi erőt beletettünk a templomba, annyira szépen csináltuk ez a templom, annyira sok közbe jött ilyen nehézség, minden, aztán a királyt is kellett bevonni, támadások voltak, stb. És most vége, és most kell ünnepelni, énekelni, és így sírunk? Nem. Mert akármilyen dicsőséges volt ez a második templom, nagyon messze volt a Solomoni templomtól. Nagyon messze. És emlékezték, hogy babiloni fogságba azért kerültek, mert az Isten bántottak. Elutasítottak az Istent. Az Isten elfordult tőlük. És ez a dicsőség, ami Solomoni templomnál volt, ez arról szólt, hogy Isten velünk van. És most, amikor nézik ilyen alázatos templomat, második templomat, akkor az az érzés, mintha az Isten nem teljesen velünk van. Nem az Isten miatt, megint mi álltunk, mert mi hibáztunk. És ez egy megtérésre hívott, egy reformációra hívott ez az esemény, ugye? De mi történt ezen a helyen? Egy nagyon fontos esemény történt ezen a helyen. Ezt a helyet most is vitatkoznak, de úgy szeretnék hinni, mert nagyon passzolnak az események, hogy ezt a helyet, hova építették templomat, úgy hívtak, hogy most segítsetek magyarul, Mória hegye. Mi történt a Mória hegyen? Az Ábrahám majdnem megáldozta a fiát, ugye? És amikor ott volt az Izsák, összekötve, letéve, és kés volt fölötte, az Isten megállította a kést, és azt mondta, hogy ne bánts. Miért? Mert készítettem egy helyetest, aki fog helyette meghalni. Ez az esemény ott történt, ezen a helyen. Tudjátok, miért erre a helyre építette Solomon a templomat? Emlékeztek rá? Kettő krónikában ez le van írva, megmondom a fejezetben, 22. fejezetben. 22. fejezetben. Egy nagyon érdekes eseményt olvasunk. Nem fogunk olvasni, csak elmondom, mert hosszú. A Dávid unatkozott, és azt mondja neki a főparancsnoknak, hadseregnek, parancsnoka azt mondja, hogy számolj össze az embereket, hogy hány fegyveres, igen, katona létezik a mi táborunkban. Ennek nem örült a Uriás, ugye? Úgy hívtak Uriás. Joab nem örült neki, de úgy, hogy Dávid mondta, hogy én vagyok a király, menj el és számolj el. És megszámolta 1.470.000 fő. Gondolta, hogy ez mekkora. Most, ahogy háború zajlik Ukrajna és Oroszország között, ott küldenek ilyen 100.000 ember, 20.000 ember, ilyen csoportokba. Itt összeszámol 1.470.000 ember, akik verekedésre, vagy háborúhoz képesek voltak. Nem akármilyen embereket. És az Isten megharagudott, hogy Dávid nem bízta benne, és megszámolta az embereket. A Dávid azt akarta nézni, hogy hát az én hatalmam, az én embereim, mi most erősek vagyunk, senki nem fog támadni minket. Nem, hogy az Isten győzte neki, hogy hozta nekünk győzelmet. Mert emlékeztek, 300 emberrel és legyőzte nagy hadsereget. Ugye, hogy Izsájában olvasunk, amikor megtámadtak az Izrael, és az Izrael nem tudta semmit csinálni, nem tudtak... Ezekiás király, és a reggel kijöttek, és mindenki halott volt, mert azt írja, hogy az angyalat küldte, és aki elpusztította mindenkit. Az Istennek nem kell egy ember se, hogy legyőzön egy hadsereget, egy milliós hadsereget. Viszont itt Dávid azért számolta, gondolom, hogy hát nézzünk, hogy milyen erősek vagyunk. Senki nem fog bántani minket. És Isten megharagudott rá, mert minden, ami Isten tette Dávidért, ez mintha a keresztbe tette. Mintha az Isten most senki, én vagyok a király. És azt mondja, hogy három dolgot válasszál, büntetést. Most nem emlékszem pontosan, de volt 3 év, 3 hónap, úgy 3 nap büntetést. És az utolsó 3 napos büntetés az az Istentől jönne. És itt Dávid megtér, és mondja Istennek, hogy én a te kezedbe szeretnék beleesni, úgy mondjak, ugye? Hogy te dönts el, milyen büntetés te mondasz, akkor az legyen. És azt írja a Biblia, hogy az Isten egy csopás küldött. És úgy mondja, hogy már harmadiknál végére elpusztultak 70.000 ember. És a Dávid akkor kezdi imádkozni az Istennek, és mondani, hogy az Isten miért bántasz azokat az embereket? Én vagyok a hibás, én számoltam, bánts el engem, vagy az én családomat, de ők ártatlanak voltak. És azt írja, hogy az angyal megállt, mert nem bírta tovább pusztítani az embereket. Ez nem jó dolog. És Zsájás is írja, hogy mikor utolsó napokról írja, hogy az Isten fog elpusztítani az embereket, azt mondja, hogy az Isten elvégzi a furcsa dolgokat. Ez a szó, hogy furcsa dolgokat, ez az Isten számára szokatlan, amit nem akar csinálni, de muszáj, mert a bűnt el kell pusztítani. És itt ugyanaz volt, hogy pusztítja, mert büntetés, megbeszéltünk, de nem szerel, ez egy furcsa dolog számára volt. És akkor Dávid imádkozik, és az Isten mondja, hogy ott, ahol te vagy, ezen a helyen hoztad áldozatot, és meg fog állni ez a csopás. És Dávid gyorsan fut erre a helyre, és ott volt egy Ornán nevű ember, akinek ott volt egy kenyeret csinálta, hogy búzát dorálta. És azt mondja, hogy én szeretnék megvenni ezt a helyet, mert ha én áldozatot hozom, akkor az Isten megelítja a csopást. És az ember mondja, hogy jó, én ingyen adom. Dávid mondja, hogy nem, semmi ingyen, én tartozok az Istennek, nem te, én megvásárolok. Hozta neki pénzt, megvásárolta, és hozta az áldozatot. És azt írja a Biblia, hogy az Isten elfogadta az áldozatot, és megállt. Azt írja Ellen White, hogy a Dávid csodásan boldog volt, amikor meglátta, hogy a tűz elemisztette az áldozatot. Azt jelenti, hogy elfogadta Isten. Az Isten megbocsátotta a Dávidot. És ott akkor Dávid mondja, hogy ezen a helyen én fogok építeni a templomot. Nem én, hanem a fiam. És azonnal el is kezdte összeszedni a dolgokat. Hogy amikor Solomon felnől, akkor nem kell foglalkozni semmi, csak fölépíti a templomat. És ott biztatja a Solomont, hogy téged választ az Isten, minden van neked, nem csak az anyagból, hanem az emberekben, akik ehhez értenek, ők fognak veled fölépíteni. legyen bátor, és epítsen végig ezt a templomat. És azt utána írja, hogy ezen a helyen, a Moriá hegyen, Solomon fölépítette ezt a templomot. Milyen érdekes? Első áldozat, vagy az Ézsák áldozata, és utána Isten ugyanaz helyen mondja, hogy elfogadtam az áldozatot. Előtte mondja, hogy lesz egy helyetes, és most ezen a helyen áll Krisztus, és ott vannak az állatok, akik rámutatnak, és az Isten mondja, hogy te vagy a helyetes. Ott leszel, és te fogsz meghalni. Az Ábrahám, az Ízsák, az áldozatok, a Dávid. Amikor fölépítettek ezt a templomot, ez a templom, annak volt a szimbóluma, hogy a megváltási tervnek a szimbóluma. Hogy az Isten megelítje bármilyen kár jön rád, bármilyen betegség, bármilyen csopás jön rád, az Isten meg fog elíteni. A templom a megváltási tervnek a szimbóluma. Értitek? Ezt a templomot, amikor babiloni fogságba kerültek, szétrombolták, amikor visszajöttek, felépítettek másikat, aztán már Jézus idejében, 12. évben a Herodos még szebbet tette ezt a templomat, mert ez egy világ csodája volt, és ebben a templomban most áll a Krisztus, és látja, hogy minden történelem, mintha elfelejtetek volna, hogy milyen jelentősége van ennek a helynek. Hogy ezen a helyen Ábrahám áldozott Ízsákot. Ezen a helyen Dávid hozta az áldozatot, és az Isten elfogadta. Ezt a helyet Isten választotta, hogy az emberek tudjanak jönni, áldozatot hozni, és bűnbocsánatot kapni. Ezen a helyen most Páskálot vagyunk. Ez a hely beszél megváltási tervről, hogyan Egyiptomat, ahogy Izraelt Egyiptomból megszabadította az Istent. És miről gondolnak az emberek?
Pénzről.
Vagy saját értékről. Az Istent teljesen elfelejtették. És úgy a Lukács Evangélium 19. vers azt írja, hogy amielőtt Isten Krisztus bejött a templomba, a hegyen áll, és ránéz a templomra, és kezd sírni. Azt írja, Lukács 19, 41-44. Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsírta, és így szólt. Bárfelé ismerted volna ezen a napon te, és a békességre vezető utat. De most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak földre, tipornak téged és fieit, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Tudhattak volna-e az Izrael népe, hogy ezt fog történni? Honnan tudhattak volna? Melyik profécia? Melyik pontosan? 77-es profécia. Emlékeztek? 490 éves profécia, aki pontosan mutatta, hogy Krisztus eljön, és azt kezdi, hogy a te népednek ki van szabva ez az időszak. És akkor leírja, hogy miért, leírja, hogy felépítjék a templomat, stb. De a cél volt mi? Hogy megtérjenek. Ki kegyelmi idő? És utána mondja, hogy le fog zárni ez az idő. Hány ember foglalkozott ezzel a proféciával? Egy, kettő, három, egy csoport, ugye? De nem sokan. Nem sokan. Mint a nép, Izrael nép, nem foglalkoztak. Mi lenne, ha foglalkoztak volna ezzel a proféciával? Elfogadtak, megtértek volna, és teljesen más lenne a történelem. Ugye? Már az Isten megígérte, hogy más lenne. De nem foglalkoztak vele, és 71. évben jöttek a rómaiak is, és ez egy kegyetlen esemény volt, ami ha olvasunk, ez nehéz olvasni is, hogy mi történt ott. És utána gondolom egy nagyon fontos Biblia versre, amelyiken alakul az egész adventista egyház. Mi az a Biblia vers? Ki tud élizni, idezni? Igen, köszönöm. Igen. Dániel 8.14. Ezen a Biblia versen alapítottunk az egyházunkat. Ugye, aki azt, amikor magyar fordítás vagy károlyi fordítás olvastam, én meglepődtem, hogy ti hogyan adventisták vagytok, mert teljesen más mondják. És utána rátaláltam, hogy a katolikus fordítás pontosan fordítja, ahogy kell. Szóval azt mondja a károlyi fordítás, hogy 2300 és kiderül a szentének az igazsága, viszont a korrekt vagy jó fordítás azt mondja, hogy megtisztítetjük a szentét. Ugye? Utána olvasunk egy eseményről, amikor, ami az ítéletet lerajzolja. Amikor az atya, kinyílnak a könyvek, és akkor ítélet zajlik az emberek fölött. Utána eszembe jön egy bibliavers, 1 Korintus 6.19. Mi azt mondja, hogy vagy nem tudjátok, hogy testetek, ami Istentől kaptátok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vettetek meg, dicsőítsetek tehát Isten testekben. Egy fiatal adventistától hallottam azt, hogy amikor egyedül volt egy munkahelyen, azt mondja, hogy annyira jó volt egyedül lenni. Nem volt senki, aki figyelte rám, vagy nézte rám. És azt mondja, hogy csend volt, fölálltam szünetben, és azt mondja, hogy körbesítáltam az egész épületet, egyedül voltam, kezdtem énekelni, aztán kezdtem táncolni, és mondja, annyira szabadon éreztem magamat. És amikor tovább beszéltünk, akkor rájöttünk, hogy a zaj, ami történik az életünkben, ez a telefon, ez az iskola, ez a munkahely, próbálunk, hogy mindenki szeressen minket, mindenkinek tetszeni, a terveink, ezek a zajok, amelyikkel Krisztus úgy jelképesen találkozott a templomban. És milyen jó, amikor nincs telefon nálunk, amikor nincs Facebook, nincs Messenger, nincs az, vagy az, vagy az. Ki közöttünk, aki föl kell, az első dolog, amit keresi, még csukva szemmel, az a telefon. Nem? Ez a szent dolog, ami hozzánk már oda van ragadva. Ugye? És próbáljátok pár napig, hogy ne legyen a telefon az első dolog. Hanem fölkelem, először megyek fürdőszobába, ugye? Megmosákszom, felkészülök, menjek az én sárokba, az én szobámba, ahol tudok leülni az Isten előtt és vele beszélgetni. És nem 2 percet, nem 3 percet, hanem ott megállni legalább 10 percre. És csak csendet hallgatni, imádkozni az Istenhez, próbálni meghallani a hangját. Mert mi vagyunk az Isten temploma. És az Isten jelenések azt írja, hogy ott áll a szívünk előtt, és kopogja. És mondja, hogy engedj be, engedj be. Miért nem engedjünk be? Amikor jön hozzám futár, hoz valamit nehéz cuccat, akkor mondom, hát jó lenne, ha behozná a házba, ugye? De amikor kezdek kinyitni a házamat, és nézek, hogy hú, gyerekek, ott hagytak a szennyes ruhát, ott van játék, ott van. Hát bocsánat, most nem tiszta a házam, nem engedek be. Ugye? Ugyanúgy a Krisztus előtt kopog, de nem tiszta a szívünk. Zaj van benne, üzlet megy benne, terveink vannak benne, és a Jézus az Isten nem az első helyen. De ha engedjünk be a Krisztust, ő megígérte, hogy tisztára teszi a szívünket. Tudjátok, laudíciai időszakban élünk. Miről híres a laudícia? szükség van.
Tessék? Nem tudja magáról.
Nem tudja, de mit mond? Mit mond magáról?
Gazdag.
Gazdag vagyok. Mindenem van. A Dávid mondta Salomonnak, hogy fiam, építse le templomat, mindened van. Én előkészítettem neked. És tényleg mindenünk van. Az Isten előkészítette nekünk epitőkockát. A Bibliát. Az Isten gondoskodott róla, hogy mint a Salomon, egy békés időben éljünk. Most kezdődött a háború, de itt Magyarországon még békés időben élünk. Az Isten nem mondta, hogy építse le templomat 1260 éven keresztül az üldözések alatt. A Laodiceának mondta, hogy neked nem kell üldözések alatt vagy keresztül építeni, mint azoknak az embereknek. Neked mindened van. Azt mondja, hogy van neked falak, van neked szombatnap, és mindegyik héten lejövök hozzád, nem azért, hogy nekem kell, mert neked kell. És elmondom egy fontos üzenetet. Emlékeztessem neked a 10 parancsolatról, hogyan kell bántani egymással, bánni egymással, hogyan kell segíteni egymásnak, hogy kell igazi keresztény embernek lenni. És választalak téged hiányosan, és elküldem egy nemes feladatra, és potolok mindennel. És mondja, hogy tisztíts el a templomodat, mert te vagy a templom. Sokan beszélnek, hogy majd harmadik templomat építik a Jeruzsálembe, ugye? Testvérek, mi vagyunk az élő kockák, amelyikből épül ez a templom. És tudjátok, sok sérült ember jön Krisztushoz. Mindenkinek van probléma, ugye? Kinek nincs probléma? Mindenkinek. És azt mondja Krisztus, ha beengedsz a szívedbe, akkor leülök oda, és az összes hiányosságot, a betegséget meg fogok gyógyítani. Ahogyan akkor is gyógyította az embereket. És épp leszel, nem leszel beteg, boldog leszel, célt kapsz, életet kapsz. Csak kapcsolj ki az ajt. Zavar ki a kereskedelem. És légy velem. Szent helyen. Csak te, még én. Senki más. Csak te, még én. Miért szükség van erre a templomra? Miért szükség van erre a templomra? Sok ember úgy mondja, hogy ilyen hőst játszanak, és mondja, hát én már meghalok és kész. Ez a terv az Istennek veled? Nem. Az Isten szeretne, hogy minél többet éljen. Azért fontos ezt a templomat, azért vannak ezek a cukros előadások, ugye, hogy fenntartsuk azt a templomat. Miért? Mert nekem jó. Nekem természetesen jó. De nem az a cél. Az a cél, hogy ez a templom tudjon segíteni másik templomnak. Mert ha nincs Alex, nincs András, nincs Máté, nincs Kinga, akkor mi nem tudunk másoknak segíteni. És Isten minket bevonta, hogy egy nagy templomat építsünk. És ezt a templomat várja Krisztus majd a mennyországban is. Legyen Isten veletek, tovább gondoljatok, hogy mit jelenti a templom, mik az események. Mert Krisztus sokat adott azért, hogy mi tiszták legyünk. És megígérte, hogy végére sikerülni fog a munka, amit elkezdte a szívedben. És tiszta leszel, és jó templom leszel. És nem fogsz jönni az ítéletre, ahogyan Daniel könyv mondta, hogy majd lesz. Legyünk, építsünk egy nagy templomat, és engedjünk be a szívünkbe az Istent. Amen.